Isten áldjon meg benneteket. Úgy látom, hogy most az összes gyerek kiment, most egyszerre van mind a négy csoportnak a foglalkozás. Valamit gyanítok is, hogy valamire készülnek, de az nem ma lesz, úgyhogy meglátjuk. Örülünk, hogy ilyen nagyon sok gyermek van, és hosszú időt kell várni, mire kimennek. De ez jó, mert ők a jövő, és ők azok, akik majd tovább fognak vinni mindent, ami az Úrtól jön nekik, és ami rajtunk keresztül is, meg nyilván közvetlenül is az Úrtól kapják, de nagy felelősségünk van nekünk, hogy hogyan tanítjuk őket, milyen példát mutatunk, és hogyan élünk ugyanúgy, mint ahogy a vezetőknek is. És tudjátok, most ebben az időszakban vagyunk, hogy készülünk június 9-ére, amikor újabb 4 évre előjárókat és egyéb más vezetőket választunk, és Isten igéje a mai vasárnap is ezzel kapcsolatban fog szólni. Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat a zsidókhoz írt levélnél, és a 13. résznek a 17. versét fogjuk felolvasni, és álljunk föl, így hallgassuk Isten igéjét az Úr és az ő igéje iránti tiszteletből. Az Új Szövetségnek a 257. oldalán található, a zsidókhoz írt levél, 13. rész, 17. verse. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válna javatokra. Urunk, hálát adunk a Te igédért, és hisszük és valljuk, hogy a Te igéd igazság, és a Te igéd az, ami változtat bennünket, és munkálkodik a mi életünkben. Így kérünk most Téged, hogy segíts, hogy megértsük azt az üzenetet mindenki személyesen, amit ma készítettél a számunkra. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Hát egy nagyon erős és komoly kérés fogalmazódik itt meg a Bibliában. Azt olvassuk, hogy bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk. Időnként ez talán könnyű, időnként meg nehéz, és nem mindegy nyilván, hogy milyenek azok a vezetők, meg az sem mindegy, hogy milyenek azok, akiknek bízniuk kell bennük, hiszen itt írja az ige azt is, hogy hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert az nem válnék javatokra. Tehát vezetők és vezetettek nagyon összefüggenek egymással, és talán az egy fontos kérdés, hogy mi lehet ennek a bizalomnak az alapja, vagy mi áll mögött a bizalom mögött, hogy egyszerűen csak úgy elvtelenül mindent gondolatot félretéve csak úgy bízunk a vezetőkben, vagy van mögötte valami, amit Isten oda tett, és amit azt mondja, hogy igen, ezért bízzatok a vezetőkben. A mai alkalommal a vezetőknek az életéről lesz szó, tehát nem is tehát úgy az életéről, hogy milyenek a vezetők, milyeneknek kell lenni a vezetőknek, a talentumokról, az ajándékokról és a vezetőknek a jelleméről lesz szó. Most is szeretném mondani, hogy ne csak azzal a füllel hallgassuk ezt a mai igét, hogy én mondjuk nem vagyok vezető, és úgymond nézem, hogy na akkor milyeneknek kell lenni egy vezetőnek, és csak a vezetőkre koncentrálunk, hanem mindaz, amit Isten igéje elmond a vezetőkkel kapcsolatban, az nem egy olyan dolog, ami csak a vezetőkre vonatkozik, és akkor aki pedig nem vezető, arra meg semmi nem vonatkozik belőle, hanem inkább ez egy nagyon erőteljes, komoly cél, ami a távolban van, ami felé törekszünk, és Isten igéje azt mondja, hogy mindenkinek ebbe az irányba kell törekedni, és mindenki épülhet belőle. Tehát kérlek benneteket, hogy mindenki magára is figyeljem. Gondolja végig, hogy ő hol tart ezekben a dolgokban, természetesen nem elfelejtve azt is, hogy pont ennek a bizalomnak az egyik alapja az, hogy felismerünk testvérekben olyan isteni vezettetést, ami, azt mutatja nekünk, hogy igen, őt Isten vezetőnek adta, és ezért merhetek bízni benne, mert Isten adta. Tehát ilyen szemmel is nézzük nyilvánvalóan, hiszen tudjátok, hogy most ki vannak osztva az ajánló lapok a gyülekezet tagjainak, és mindenki az Isten előtt elcsöndesedve ezen is gondolkozhat, de legyen mögötte ez is, hogy vajon én hol tartok ezekben a dolgokban? Hát a múlt vasárnap kicsit próbára tettem mindenkinek a türelmét, mert talán kicsit hosszú volt az igehirdetés. Amikor egy-egy témát szeretne valaki feldolgozni Isten igéje alapján, akkor az nagyon-nagyon nehéz abból a szempontból, hogy olyan bő és annyira mélységes Isten igéje, hogy nagyon nehéz kivenni részeket belőle, ilyenkor az ember minél többet szeretne elmondani. Miről is volt szó a múlt alkalommal, csak nagyon röviden átismételve. Az volt a témánk, hogy biztonság és feladat. A biztonságon azt értve, hogy mi is adja a biztonságot egy gyülekezetbe, vagy egyáltalán mi az a biztonság, amivel mi egy vezetőre rábízhatjuk az életünket. És hogyha emlékeztek, akkor Jézusnak a keresztre feszítése előtti imádságát tanulmányoztuk, és abban az Úr beszélgetett az Atyával, és pont a tanítványokról beszélgetett vele, pont az apostolokról, és elmondott négy olyan dolgot, ami egy nagyon erős biztonságot jelent, hogyha ez igaz a vezetőkre. Ez a négy dolog, csak ismétlésül, az egyik az volt, hogy Isten adta ezeket a vezetőket. Jézus azt mondta, hogy ő az Atyától kapta az apostolokat, tehát Istentől kapta őket, hát nyilván, ha Isten ad valakit, hát akkor az egy igazán mély garancia. Majdnem azt mondanám, hogy hát akkor ez önmagában elegendő. Aztán azt is mondta Jézus az Atyának, hogy ezek az apostolok, ezek megértették az Istennek az igéjét, és be is fogadták Istennek az igéjét. Tehát olyanok voltak, hogy igyekeztek, állandóan kérdeztek, és megértették az igét, és befogadták. Aztán azt is mondta, hogy azért ők azok, akikre rábízhatjuk a kereszténységnek a továbbvitelét, mondta Jézus, mert felismerték, hogy Jézus az Atyától van. Ez is egy nagyon fontos és nagyon egyszerű dolog, de mégis azt mondja Jézus, hogy ez az a biztonság, ami miatt ő rámeri bízni, azt, amikor ő fölmegy a mennybe, hogy tovább vigyék azt az ügyet, amit ő tett. És még egy dolog volt a biztonsággal kapcsolatban, hogy azt is olvastuk, hogy Jézus könyörög értük. És most is könyörög értük. Tudjuk azt, hogy az Úr könyörög minden egyes hívőért, de különösen ott van és ott áll a vezetők mögött. Úgyhogy ez a biztonság, ez talán abban összefoglalható, hogy Krisztus áll ezek mögött, a vezetők mögött. Ha Krisztus áll mögöttük, hogyha ő az, aki kiválasztotta, ő az, aki tanítja őket, ő az, aki imádkozik értük, akkor ez egy biztonságot jelent. És láttuk azt, hogy a tanítványok, azok egyébként nem voltak olyanok, akikre világi értelemben bárki szívesen rábízta volna az életüket. Nagyon különbözőek voltak, furcsák voltak, időnként elbuktak, de mégis volt bennük egy nagyon-nagyon nagy biztonság, és ezek ebben a négy dologban rejlettek. Aztán beszéltünk a feladatról is, hogy mi egy vezetőnek a feladata. Itt három dolgot említettünk meg, mindegyik nagyon összetett ezen belül is. Az egyik a pásztorlás, hogy őrizni a nyájat, legeltetni a nyájat, gondot viselni a nyájra. Ez önmagában nagyon sok mindent jelent. Ugye az őrizés, hogy megvédeni, aztán a legeltetés, hogy igével táplálni, gondot viselni, segíteni. Ez egy nagy feladat. Aztán azt is olvastuk Isten igéjében, hogy egy vezetőnek az is feladata, hogy felkészítse az ő nyáját, és hogy újabb vezetőket indítson útra, mint ahogy Jézus is mondta, hogy én kiküldtem az én tanítványaimat. Ez is aztán egy külön, nagyon összetett és nagyon mély feladat. És volt még egy, amiről Jézus beszélt, hogy egy vezetőnek szükséges példát adni a tanítványainak, példát adni mindazoknak, akiket ő vezet. Hát idáig jutottunk a múlt alkalommal, és ma pedig szeretnék arról beszélni, hogy milyennek is kell lenni egy vezetőnek, abból a szempontból, hogy mi is mifelé törekedjünk, és abból a szempontból, hogy amikor megnézzük és imádkozunk, hogy kik legyenek a gyülekezetnek az előjárói, akkor lássuk azt, hogy mit mond erről a Biblia, mert világi módon is választhatunk vezetőket, de abból semmi jó nem születik, és azért fontos látnunk, hogy mi az, amiben van hasonlóság a Biblia és a világi vezető között, de mi az, amiben egészen más szempontok vannak. Előtte pár szót szeretnék arról beszélni, hogy milyen is a gyülekezet vezetésének a felépítése, hogy nagyjából el tudjuk helyezni mindazt a helyzetet, amiben vagyunk. Az efezusi levélben, a következőt olvassuk a 2:20-ban, hogy mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékával, lélek által. Azt látjuk, hogy itt azt mondja, hogy a sarokkő, vagy a fej, vagy a vezető, az Krisztus. És ez nem valamiféle ilyen szükséges mondat, hogy persze Jézus a vezető, de most térjünk a lényegre, hanem valóban Krisztus minden gyülekezetnek a feje. És emlékeztek rá, múlt alkalommal is beszéltünk arról, hogy bár sok felekezet van, sok minden van a Krisztus láthatatlan egyháza és a gyülekezet között, szövetségek, de mégis minden gyülekezetnek a feje, minden helyi gyülekezetnek a feje Krisztus. Krisztus az, amelyik vigyáz rá és amelyik vezeti. Ő a főpásztor. Olvastuk viszont itt ebben az igében azt is, hogy mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára. Krisztus után jönnek az apostolok, a 12 apostol, akik nyilván nem tudják vezetni a mi közösségünket konkrétan, hiszen ők már nem élnek, de mégis ők azok, akiknek Krisztus átadta a vezetést, akiken keresztül a kereszténység megindult, akiknek a leveleit olvashatjuk az igében, akiknek az életét ismerhetjük, és akik mindezt továbbadták. Tehát mi is ugyanezen az alapon állunk, mint ahogy a feltámadásnak a bizonyítéka is, emlékeztek, amikor húsvétkor volt erről szó, az apostolokban nagyon erősen rejlik. Látjuk azt, hogy mi történt velük, hogy micsoda nagy változás volt, ez egy mélységesen nagy és erős bizonyíték arra, hogy igen, ők találkoztak a feltámadtal. Tehát mondhatnám úgy, hogy az egyház felépítésében Krisztus a fej, után jönnek az apostolok, és utána beszél a Biblia arról, hogy minden egyes közösségnek az élén vannak vezetők, vannak avatott vezetők, vannak presbiterek, püspökök és diakónusok, akiket Krisztus azzal bízott meg, hogy konkrétan irányítsák a közösséget. Úgy is mondhatnám, ez egy külön téma, amiben most nem megyünk bele, de a vének és a püspökök, a vének azt jelenti, hogy a presbiter szó, annak a fordítása a vén, hogy hitben idős, az ő hitben való jártasságát, az ő hitben való életkorát jelenti, míg a püspök azt jelenti, hogy felvigyázó, az meg inkább a funkcióra jelent, hogy ő az, aki felvigyáz, aki őrködik a gyülekezet felett. Ezek azok a vezetők, akiket arra adott Krisztus, hogy a gyülekezet szellemi vezetői legyenek. Ahogy olvassuk az apostolok cselekedeteiben, és egy pillanatra oda is lapozok a 6:3-hoz, amikor diakónusokat választottak, akkor úgy olvassuk, hogy nem helyes az, hogy az Isten igét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, mondják az apostolok, hanem választhatok ki magatok közül atyámfiai 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tehát azt láthatjuk, hogy az avatott vezetők közül a vének, a püspökök, és ezen belül sok-sok szolgálat van, evangélista, pásztor, tanító, akik a gyülekezet szellemi vezetését látják el. Emellett viszont azt is látjuk, hogy pontosan itt már az apostolok cselekedetében, de majd később is látni fogjuk, hogy vannak diakónusok is, akik a vének munkáját segítik, akik lehet, hogy nem kimondottan csak szellemi dolgokkal szolgálnak, de mégis ugyanolyan fontos feladatuk van, és őket is fölavatják, és nézzük meg, hogy itt például a diakónusoknál azt mondják, hogy olyakat válasszunk, akikről jó bizonyságot tesznek, és akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel. Tehát a feladatuk más, de az elvárások azok ugyanolyan erősek, hogy telve legyenek lélekkel és bölcsességgel. Ezek tehát az avatott vezetők. És ezután A közösségekben mindig vannak megbízott szolgálattevők, akiket valamilyen feladattal megbíznak, és vannak olyan gyülekezeti tagok, akiknek nincsen talán ilyen kimondott megbízott szolgálatuk, de ugyanúgy szolgálnak a közösségben. És itt is szeretném mondani, hogy ha valakinek van egy úgymond kimondott feladata, valakinek meg nincs éppen kimondott feladata, ez semmilyen értékbeli vagy fontosságbeli különbséget nem jelent, ugyanolyan fontos mindenkinek a szolgálata. Most itt a közösségben az előjárósági választás nem érinti az avatott vezetőket, hanem a megbízott vezetőket érinti, akik tisztségviselők, szolgálattevők és egyéb megbízott vezetők. Tehát csak azért mondtam ezt, hogy lássuk, hogy hol tartunk és miről gondolkozunk. Az ige az a legtöbbet a presbiterek, püspökök és diakónusoknak az életéről beszél, és hogy milyen vezetőket válasszunk, de szeretném még egyszer mondani, hogy ez nyilvánvaló, hogy ez nem csak rájuk vonatkozik, hanem rájuk különösen vonatkozik, hogy akiket ilyen szolgálattal bízunk meg, azok ilyenek legyenek, de a többiek is e felé kell, hogy törekedjenek mindenki. Az avatott vezetők annyiban különböznek még, hogy ők az Isten előtt fölvállalták ezt a szolgálatot, Isten úgymond kirendelte őket erre, és ők utána úgymond egészen addig, amíg valamire alkalmatlanok nem lesznek ebben, ebben az avatottságban vannak. Tehát ez egy picit olyan, mint apának lenni. Az nem úgy van, hogy 4 évre választja a család az édesapát, és aztán újra szavaznak, hogy most ki legyen, hanem ő azzal, hogy megszületett az a gyermek, ő apa lett. És ugyanígy vannak vezetők, az avatott szolgálattevők, akik így szolgálnak a közösségekben, akkor is maradnak ők avatottak, hogyha esetleg éppen nem gyakorolják a szolgálatot, de ők Isten előtt vének, püspökök, pásztorok, diakónusok és ilyen vezetők. A megbízott szolgálók, ők vállalják egy-egy időszakra ezt a szolgálatot, ami lehet, hogy aztán újra és újra ismétlődik. Készítettem egy táblázatot, Marika ki fogja majd vetíteni, hogy rátérve a konkrét témánkra, hogy milyennek is kell lenni egy vezetőnek. Többféle dolgot fogunk megnézni. Meg fogjuk nézni a talentumokat, meg fogjuk nézni a karizmákat, és meg fogjuk nézni a jellemet. Nem mindegyiket teljes mélységében, mert erre nincs időnk, de azt mondhatnám, hogy ha egy vezetőre nézünk, akkor nagyjából ezekből a dolgokból áll össze, hogy kicsoda is ő. És nagyon fontos, hogy amikor azon gondolkozunk, hogy mi kik vagyunk, illetve kikre gondolunk vezetőként, akkor lássuk azt, hogy mit mond a Biblia, hogy melyik mikor fontos, és miért is fontos. Először is, hogy mikre gondolok ezekkel a kifejezések alatt. Ugye a talentumokról, amikor beszélünk, azok, és akkor még egyet nincsünk is, tehát akkor kezdjük onnan, hogy mikor kapjuk, és itt fogom elmondani, hogy melyiknél mit gondolunk, úgyhogy még egyet fogunk akkor lépni. Tehát a talentumok azok a úgymond tulajdonságok, amit a fizikai születésünkkor kapunk olyan értelemben, hogy van egy tehetségünk, van valamilyen készségünk, amivel tudunk ebben az életben mozogni. A karizmák azok olyan ajándékok, vagy lelki ajándékok más szóval, amiket az újjászületésünkkor kapunk, tehát senkinek nincs karizmája, aki még nem kapott új életet Krisztustól, de azt is mondja a Biblia, hogy aki viszont új életet kapott Krisztustól, azoknak mindenkinek van valamilyen karizmája, valamilyen ajándéka. A jellem az pedig egy olyan dolog, ami hát formálódik, tulajdonképpen az Isten behelyezte a mi szívünkbe születésünkkor a lelkiismeretet, amit tőle kaptunk, aztán egy fölnőttünk egy családban, egy kultúrában, hoztunk döntéseket, és formálódik az egész életünk során. Sokan szeretnék, hogyha újjászületéskor a jellemünk is egy csettintésre megváltozna, és hirtelen teljesen mások lennénk, de az a tapasztalatunk, és az ige is ezt támasztja, hogy ez nem így működik, hanem az másképpen formálódik, tehát az az életünk során formálódik. Nézzük a következő kérdést. Egy fontos dolog, hogy melyiket mire is használjuk. Lépjünk még egyet. Ugye a talentumok azok olyan dolgok, amiket a világban is tudunk használni, meg az Úr munkájában is tudunk használni. Valaki például a gyermekekkel jól megtalálja a hangot, akkor lehet, hogy ő egy iskolai tanító az iskolában, de az is lehet, hogy a gyülekezetben is gyermekekkel foglalkozik. Ez egy olyan dolog, amit itt is, ott is tudunk használni. A karizma az viszont egy olyan ajándék, egy olyan készség, amit kimondottan a Biblia azt mondja, hogy a gyülekezet építésére adatott. Tehát a karizma az nem használható mondjuk a munkahelyünkön olyan formában, hogy mondjuk akkor egy jobb előadást fog tartani. Nyilván az ember, aki mondjuk a tanítás ajándékát kapta, lehet, hogy ott is tud valamit belőle profitálni, de alapvetően a karizma az, amit Istentől kaptunk ajándékot az újjászületésünkkor, az arra való, hogy a gyülekezetet építsük általa. És ott van a jellem, ahova egy hárombetűs szót írtam, a váz. Itt arra gondolok, hogy mondjuk, ha egy épületet veszünk, akkor biztos szoktatok látni készülő nagyobb épületeket, azok hogy szoktak kinézni először, amikor már úgy áll valamennyire az épület, de még nagyon az elején van. Mit láttok? Hát ilyen gerendákat, oszlopokat, tulajdonképpen manapság ugye vasbeton épületeket építenek leginkább, és egy ilyen, hát elég úgymond ronda dolog, és az ember el se tudja képzelni, hogy ebből hogy lesz majd valami normális épület, de egy nagyon fontos dolog van benne, hogy ezen áll az épület. Ha ez el van rontva, akkor hiába teszünk rá bármit kívülre, gyönyörű szép burkolatokat, meg jó belsőt, össze fog omlani az épület. De ugyanígy mondhatnám a biciklinél is, hogy a váz az egy nagyon fontos dolog. Nyilván sok egyéb kütyű van rajta, de a váz, ami az egészet tartja, az egy alapvető dolog. Hát azt mondanám, hogy a jellemünk az egy olyan dolog, hogy nem használjuk közvetlenül, tehát nem a jellemünkkel csinálunk dolgokat, de az adja meg az életünknek a vázát. Lépjünk tovább. A következő kérdés, hogy hogyan használjuk ezeket a dolgokat? Tehát mire használjuk ezeket a... vagy inkább, bocsánat, hogy hogyan használjuk. Ugye a talentumnál azt mondja Istennek az igéje, hogy ezeket kamatoztatnunk kell. Tehát valaki egyet, valaki kettőt, valaki ötöt kap, mindenkinek ebből többet kell csinálni. Tehát, hogyha valakinek van egy zenei tehetsége, akkor az kedves Isten előtt, hogyha azt ő valamilyen formában kamatoztatja, és nem csak úgy megőrzi, vagy azt mondja, hogy nem is foglalkozik vele. Ez is egy fontos dolog, tehát tudnunk kell, hogy ezek a talentumok sem a mieink abban az értelemben, hogyha én nekem kedvem van, akkor foglalkozok vele, ha nincs kedvem, akkor pedig nem használom. Az egész társadalom szempontjából, tehát most nem csak a közösség szempontjából, fontos dolog, hogy olyan emberek legyenek olyan pozíciókban, akiknek van hozzá tehetségük, akiknek van hozzá lehetőségük, hogy azzal szolgáljanak. A karizma az úgy fogalmazhatnék, hogy egy csatorna kell, hogy tehát úgy tudjuk használni a karizmánkat, hogy mi egy csatornává válunk. Tehát tulajdonképpen a karizma az az ajándék, ami mondjuk a tanítás ajándéka, vagy a lelki gondozásnak az ajándéka, vagy a pásztorlás ajándéka, sok-sok mindent, vagy a segítés ajándéka, a hitnek az ajándéka. Egy olyan ajándék, ami nem a miénk, nem bennünk van tulajdonképpen, hanem Isten szolgál rajtunk keresztül. Tehát ez azért is egy különleges dolog, mert nekünk itt nincs olyan teendőnk, hogy mi ezt úgymond magunk használjuk, hanem egyszerűen csak engedjük, hogy Isten rajtunk keresztül munkálkodjon általa. És hát végül a jellem, ami ugye mint váz, az megtartja a többit. Tehát a jellemünk annak az a haszna, vagy az a feladata, hogy az úgymond egy stabil vázat tartja, és tartsa ezt az egészet. Ha nincs jelleme valakinek, akkor lehet bármilyen tehetséges ember, nem tud semmi hasznosat csinálni igazából. Ha nem jó valakinek a jelleme, akkor lehet ajándéka, különleges ajándéka, amivel nagy dolgok történnek, de előbb-utóbb nagyon nagy bajok lesznek belőle. Ez egy különleges kérdés, hogy időnként azt látjuk, hogy Isten ad egy ajándékot, és az embernek valahol elkanyarodik a jelleme, még működik az ajándék, de igazából már valami disszonáns lesz benne. És aztán egy idő után persze Isten visszavonja ezt az ajándékot is. Nézzük a következő kérdést, és egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan lehet ezekben növekedni. Hogyan lehet növekedni ebben a három összetevőben. A talentumnál tanulni, képezni, gyakorolni kell. Nyilván, ha valaki tehetséges, az önmagában még nem jelent semmit. Ő neki keményen kell dolgozni azért, hogy azt a talentumot, azt a tehetséget, amit kapott az Istentől, azt úgymond kamatoztatni tudja. Ez egy folyamatos dolog, folyamatosan kell ezt tennünk. A karizmánál azt mondom, hogy használni kell tulajdonképpen. Ha valaki nem használja, akkor nem tud növekedni abban az ajándékban. Tehát ott nem, mivel ez nem a miénk, az Isten adja, ezért mi abban nem tudunk még jobbak lenni, azt Isten adja az ajándékot, azt használni tudjuk, és ezáltal tudunk abban növekedni. Míg a jellemnél, ami egy picit halványabban látszik, az olvasható, hogy engedelmeskednünk kell. Azáltal növekedhet a jellemünk, hogy engedelmeskedünk. Nem lehet a jellemünket valamiféle tanulmányok során megváltoztatni, nem lehet a jellemünket imádság útján úgymond kiformálni, hanem egy nagyon egyszerű dolgot mond a Biblia, hogy engedelmeskedünk Istennek, Isten akaratának, Istent követjük, az ő vezetésébe vagyunk, és ezáltal a jellemünk változik. Hát az utolsó sorba csak leírtam egy-egy példát a Bibliából, hogy hol találunk ezekre a kérdésekre egy-két példát. Ennél több is van persze a Bibliában, ha valaki szeretné, akkor írja föl ezeket. Hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy egy embernek az élete, mégpedig abban a szempontból, hogy ő mit tud tenni, és mire bizatik meg, ezektől a dolgoktól függ. Egy nagyon nagy kérdés, hogy akkor most tulajdonképpen, hát mire is figyeljünk? Nézzük azt mondjuk egy vezetőnél, hogy milyen talentumai vannak, tehát hogy milyen tehetséges bizonyos dolgokban, hogy milyen nyelvtehetsége van, vagy milyen jó van a számok birodalmában, vagy milyen jól tud zenélni, vagy sok mindent mondhatnák, hogy ez lenne esetleg fontos. Azért kell vigyáznunk, mert mivel itt élünk a világban, ezek úgy azért erősen a szemünk előtt vannak, és azt mondhatjuk, hogy igen, ezek fontos dolgok, de Isten igéje mégsem erre teszi a hangsúlyt. Vagy amikor egy vezetőt választunk, akkor nézzük azokat az ajándékokat, amiket ő kapott. Itt már azt gondolom, közelebb állunk az igazsághoz, hiszen Isten különböző ajándékokkal bízza meg azokat, akiknek új életet ad, és vannak úgynevezett vezetői ajándékok, ezekről beszél a Biblia, pásztor, próféta, evangélista, tanító, vagy apostol, ezekre nem térünk ki. Nyilván, hogyha valakiben egy vezetői ajándék látszik, akkor ez segít abban, hogy lássuk, hogy hol van neki a helye a közösségben, de azt mondom, hogy önmagában még itt is, ha csak erre nézünk, és azt látjuk, hogy na igen, hú, ez az ember, ez nagyon jól tud mondjuk igét hirdetni, akkor nem látjuk az egész képet, és nagyot tévedhetünk, hogyha őt mondjuk vezetővé tesszük, vagy azt mondjuk, hogy igen, neked kell egy vezetőnek lenned. Vagy nézzük a jellemét egy embernek, ami nagyon sok mindenről árulkodik. Hogyha Isten igét vizsgáljuk, és azt keressük, hogy a Biblia mit mond, hogy mi alapján válasszunk vezetőket, vagy mi legyen az, ami módon egy vezetőt, vagy egyáltalán egy megbizatást kimondunk, akkor azt mondom, hogy ez egy fordított sorrend, tehát a jellemtől indulunk a másik irányba. Ha valakinek a jelleme nem kész arra, hogy vezető legyen, vagy egy feladatot ellásson, akkor hiába van ott a másik kettő, nincs itt az idő arra, hogy ezt megtegyük. Egyébként, hogyha most itt visszanézünk az apostolok cselekedete 6:3-ra, még egyszer elolvasom, amikor diakónusokat választottak, a következőt olvassuk. Választatok ki magatok közül atyám fiai 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek. Ott van az, hogy jó bizonyságot tesznek. Tehát olyan hét férfit választok, aki jó bizonyságuk van, úgy mondhatnám, hogy jellemükben, életükben az emberek azt mondják, hogy na igen, ez egy megbízható, majd ezeket mindjárt végig fogjuk nézni, hogy mik is ezek a dolgok. És utána azt mondja, és akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel. Itt már jön nyilván a karizma része, az a része, hogy Istennek a lelke hogyan munkálkodik bennük, tehát itt is ott van, és utána megbízzák őket egy feladattal, amihez meg egy jó szervezőkészség kell, tehát nyilván ott van a harmadik is, de nem azt mondják, hogy na nézzük meg, hogy ki tudja a legjobban csinálni mondjuk a szervezést, ki tud a legjobban emberekkel bánni, megnézzük, hogy tényleg megtérte már az illető, ha megtért, akkor nagyon jó, és hát nincs benne valamiféle nagyon nagy jelenbeli probléma, hát ha nincs, akkor megvan. Tehát nem ez a módja, hanem fordítva. Azt mondják, hogy akikről jó bizonyságot tesznek, utána, hogy telve vannak lélekkel, és nyilván nem fogjuk pénztárosi feladattal megbízni azt, aki nem tud két számot összeadni. Ez önmagában nem bűn, de akkor ez nem neki való feladat, tehát nyilván olyan dolgokkal bízunk meg valakit, aki tud abban szolgálni, de nem innen indul ki a megbízatás. Köszönöm szépen, Marika, most már nem lesz több kivetítés. Emiatt szeretnék most rátérni erre az utolsó oszlopra, mégpedig a jellemnek az oszlopára, és szeretnélek kérni benneteket, hogy akinél van Biblia, lapozzunk a 1 Timóteus 3-hoz, és itt van egy felsorolás, ami arra enged következtetni, hogy amikor Pál Timóteust tanította, hogy hogyan is válaszol vezetőket, akkor nézzétek meg, hogy ő is a jellemből indult ki. Itt az első részben a püspökökről, felvigyázókról, vagy presbiterekről van szó, és utána pedig a diakónusokról. És az is nagyon érdekes, hogyha megnézitek, hogy tulajdonképpen szinte ugyanaz a kettő, tehát attól még, hogy valaki esetleg nem egy gyülekezet vezetői szellemi feladattal van kizárólag megbízva, attól még az ő jellemében ugyanazok a feladatok, vagy tehát ugyanazok a tulajdonságok kellenek meglenni. Hát olvassuk így sorba, és megállunk egy-egy résznél. Igaz beszéd ez, ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. Itt is egy pillanatra megállok, tehát arról van szó, hogy nyilván aki törekszik ebbe az irányba, az egy jó dolog, maga egyáltalán felelősségben lenni az jó munka, az egy jó dolog, de azt mondom, hogy senki ne gondolja azt, hogy hát én nem akarok vezető lenni, tehát akkor ugrok, ezt én nem olvasom ezt a részt, hanem nagyon fontos, hogyha te növekedni akarsz, akár a munkahelyeden, akárhol az életedben, a családodban, akkor ez egy nagyon jó felsorolás arra, hogy azt mondja, hogy igen uram, ezekbe szeretnék előre haladni, és emlékezzünk vissza, hogy hogyan is lehet a jellemben erőre lépni, engedelmességgel. Tehát úgy nem lehet, hogy azt mondom, hogy fú, ez még nincs meg bennem, akkor erősen imádkozom, hogy most már ez is meglegyen, vagy pedig próbálok könyveket olvasni, hogy hogyan lehetek például hosszú tűrő, hanem azt kell meglátnom, hogy Isten hogyan akar engem ebben formálni. Lehet, hogy épp a feleségemen keresztül, lehet, hogy a gyermekeimen keresztül, lehet, hogy a férjemen keresztül, lehet, hogy egy próbán keresztül, lehet, hogy egy vágyon keresztül az életemben, de változtatni akar engem az Úr. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen. Azt mondja Isten igéje, hogy fedhetetlen. Úgy mondhatnám ezt, hogy nem vádolható a viselkedése miatt. Ezt majd nem sokára föl is fogom azért tenni később ezt a kérdést, hogy akkor most itt mit jelent a 0 és a 100% között, hol kell, hogy legyen. Mert senki nincs nyilván, aki semmivel soha nem vádolható, vagy nem fogható meg. De mégis azt mondom, amikor ezeket nézzük, akkor ne fekete-fehérbe gondolkozzunk, hanem gondoljunk arra, hogy igen, az egy fedhetetlen ember, aki nem vádolható a viselkedése miatt. Tudjuk azt, hogy amikor valaki politikus lesz, akkor mit csinál az másik párt? Internet most már ugye meg tudja nézni majdnem a születésétől kezdve az összes adatot, és hopp, találnak egyet, mondjuk 18 éves korában fölborogatta a kukákat, és bekerült a rendőrségre, már meg is van a szalagcím. És vádolható lesz. Most az ördög az sokkal ügyesebb, mint mondjuk az ellenzéki pártok bármikor, bármelyik rendszerben, ő ugyanezt csinálja. Azt mondja Isten igéje, hogy fontos, hogy fedhetetlen legyen, ne legyen vádolható a viselkedése miatt. Következő, azt mondja, egy feleségű férfi. Hát itt mondhatjuk, hogy ugye ez a mi kultúránkban ez már abszolút nem lényeges, mert hát itt nincsen bigámia, nincsen megengedve a több nejűség. Hát ezen a teológusok nagyon sokat gondolkoznak, hogy itt ebből mi is van ebbe benne, hogy mit jelent az, hogy egy feleségű, hogy például az, hogy csak egy felesége lehet, vagy azt is jelenti, hogy egy felesége viszont kell, hogy legyen, vagy azt jelenti, hogy nem lehet elvált, és nem lehet egy másik felesége, vagy pedig esetleg az is ide tartozik, hogy özvegy után megházasodott, az se lehet. Ez egy nagy kérdés, de azt mondom, hogy ha nem veszünk el ezekben a dolgokban, hanem csak próbálunk egy picit mögé nézni, hogy mit is jelent az, hogy egy feleségű férfi, az azt jelenti, hogy ez a férfi, ez tulajdonképpen az ő szívét, az életét egy nőnek adja, és nincs számára más. És hogyha azt mondanám, hogy az Úr Jézus a törvényt, azt tudjuk, hogy nem érvénytelenítette, hanem sokkal inkább lényegre törőbbé tette és megerősítette, akkor azt mondta, hogy ha valamit megteszel, az ugyanolyan, mint hogyha valamire gondoltál. És itt, amikor azt mondom, hogy egy feleségű férfi, én szeretném mondani, hogy igen, legyen olyan a püspök, aki egy feleségű férfi abban az értelemben, hogy nem tekintget ki sehová, tehát nem az a lényeg, hogy papíron valaki egy feleségű, hanem igen, hogy szereti az ő feleségét, és az az egy felesége van neki, oda figyel őre. Azt mondom, hogy az nem hátrány, ha valakinek van felesége, és én inkább úgy gondolom, hogy az egy előny egy gyülekezetedet, és majd látni fogjuk a végén, hogy miért is mondom ezt, de tudnunk kell azt is, hogy Pál arról is ír, hogyha valakinek az az ajándék adatot, de ez fontos, hogy ez egy ajándék, hogy ő egyedül maradhat, akkor ő viszont még többet tud tenni Istennek az országába, tehát nem gondolom, hogy valakinek mindenképp kell, hogy legyen felesége ahhoz, hogy vezető legyen, de fontos, hogy ez akkor igaz, hogyha Isten tényleg őt erre hívta el. Menjünk tovább. Azt mondja, hogy megfontolt legyen. Hát úgy is mondhatnám ezt, hogy legyen kiegyensúlyozott ez az ember. Tehát ne legyen szélsőséges, mint ahogy itt a következő is mondja, hogy józan. Itt ez a szó ez nem annyira a részegségre, tehát az italozásra utal, hanem inkább azt mondhatnánk, hogy józan gondolkodású, nem szélsőséges, kiegyensúlyozott ember. Nem az, hogy egyszer összeomlik, másszor meg a fellegekben jár, egyszer szelíd, másszor meg nagyon kemény és kiabálós, hanem egy kiegyensúlyozott és józan gondolkodású, nem szélsőséges ember. Utána azt mondja a Biblia, hogy tisztességes. Úgy is mondhatnám, hogy nem tesz tisztességtelen dolgokat, és nem csak a közösségben, hanem nyilván az egész életében igaz ez. Hogy egy tisztességes ember, aki amit mondott, az szerint él, amit ígért, azt betartja, aki úgy éli az életét, hogy tudom azt, hogy amikor beszélek vele, akkor mindaz, amiben megegyeztünk, mindaz, amiről beszéltünk, az úgy van, és nem ilyen utakon járkál. Aztán azt is mondja, hogy legyen vendégszerető, például szembe jutott Akvila és Priscilla, akinek az élete egy nagyon szép példa arra, hogy a vendégszeretésen keresztül milyen csodálatos munkát lehet végezni, hogy mennyi mindent lehet továbbadni akkor. Én emlékszem, hogy annak idején a soproni gyülekezet egy családnak a vendég szeretéséből tudott újra indulni. Minden istentisztelet után mentek a fiatalok oda ebédelni. Úgy visszagondolva nézem, hogy micsoda szolgálat volt ez tőlük, de hogy milyen nagy eredménye lehetett. Azt mondja Isten igéje, hogy igen, legyen vendég szerető, de ez persze többet is jelent annál, hogy egyszer valakit meghívunk ebédre, hanem egy olyan valaki, aki örömmel veszi, hogyha új emberek belépnek az ő családjába, akár gyülekezetet tekintve is. És hát ugye nem úgy gondolkozik, hogy akik kívülről jönnek, azokkal csak a baj van. azokat nagyon óvatosan engedjük csak be, hanem úgy gondolkozik, hogy oda akarja szeretni Krisztushoz mindazokat, akik bejönnek a közösségbe vagy a családjába. Aztán azt is mondja, hogy tanításra alkalmas. Ennek is lehet két olvasata. Alapvetően úgy gondolom azt jelenti, hogy olyan valaki legyen, aki tovább tudja adni mindazt, amit megkapott az Úrtól másoknak. Tehát tényleg tudjon tanítani, alkalmas legyen tanításra. Talán ez az egyik olyan, ami itt amit felsoroltunk, hogy nem annyira jellembeli dolog, hanem hát ez úgy érzem, hogy talán ez egy ajándék dolog is, vagy készség is van, bárhogyha megfordítom, és azt mondom, hogy valaki úgy kell, hogy tanításra alkalmas legyen, hogy ő képes tanulni, akkor viszont már rögtön jellembeli oldala van ennek a dolognak, mert ha valaki nem képes tanulni senkitől, akkor alkalmatlan mindenféle szolgálatra, mindenféle dologra az életében. Tehát amikor ezt olvasjuk, hogy tanításra alkalmas, akkor mind a kettő legyen ott benne. Utána jön négy olyan, ami negatív módon van megfogalmazva, nem részeges, nem kötekedő, itt be van szúrva, hogy hanem megértő, viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár. Olyan valaki, akire nem jellemzőek ezek a dolgok, nem kötekedik, próbálja kerülni a viszálykodást, nincsenek olyan, nem rabjai, nem rabja olyan dolgoknak, ami például mondjuk a pénz vagy az ital, de nyilván mondhatjuk, hogy például játékautomatára arra nem írja a Biblia, tehát akkor az szabad, nyilván nem. Most persze ez durva példa, de mondhatnám, hogy lehet, hogy a csokinak se kell, hogy rabja legyen, vagy a munkájának, vagy sok-sok dolognak, tehát ezeket mind-mind oda tehetjük itt, hogy egy olyan valaki kell legyen, aki nem rabja semmi világi dolognak. Azt mondja, nem kötekedő, hanem megértő. Megértő, vagy úgy is mondhatnám, hogy elhordozó, aki el tudja hordozni másoknak a bajait, másoknak a bűneit, aki olyan módon tud ott lenni, hogy nem egy fölháborodó, hanem meg tudja érteni. Ez nem azt jelenti, hogy egyetért vele, de mégis elhordozza és megérti mindazt a nyomorúságot, ami más emberekben van. Aztán jön a végén három olyan tulajdonság, ami viszont elég komoly indoklást is takar. És azt gondolom, hogy ezért ezekre nagyon különösen oda kell figyelnünk. Tehát, hogyha mondanám, hogy itt nem akarok válogatni közülük, de ha mégis azt mondanám, hogy mik a fontosabbak, akkor ezek nagyon-nagyon fontosak. A következőt úgy mondja, hogy olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára? Ez egy nagyon fontos hitétel, és ez egy olyan is, ami azért elég jól látszik is. Tehát olyan valakit lehet megbízni valamiféle vezetői szolgálattal, aki az ő háza népét jól tudja vezetni. Jól tudja vezetni az ő feleségét, jól tudja vezetni az ő gyermekeit, és egyáltalán az egész családján látszik Istennek az áldása. Nyilván itt tudnunk kell, hogy lehetnek kivételek abban az értelemben, hogy nem szabad mondjuk egyetlen gyereknek a viselkedéséből kizárólag messze menő következtetést levonni, mert tudjuk, hogy különbözőek a gyerekek, és azt is tudjuk, hogy olyan Istennek áldott vezetői és emberei, akiknek több gyermekük van, szokott lenni, amikor az egyik gyermek valahogy nagyon keményen elmegy, és nem úgy van. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ebben tökéletesen kell lenni, de azért látszik. Azt gondolom, hogy azt sem mondhatjuk, hogy hát semmi közünk a gyermekeinkhez, meg a családunkhoz, hanem igenis látszik az, hogy ki vezeti ezt a családot. Éppen tegnap egy házassági felkészítést tartottam, és ott pontosan beszélgettünk arról, hogy az, hogy valakinek milyen a felesége, az tulajdonképpen nagyon sokat beszél arról, hogy milyen a férj. Hogyha nem mondhatja a férj, hogy hát Istenem, én egy ilyen rettenetes feleséget kaptam, és én nem tudok vele mit kezdeni, de hát én mindenben tökéletes vagyok, mindent megpróbáltam, hanem igenis azt mondom, hogy Azt mondja Istennek az igéje, hogy a férjtől nagyon-nagyon függ, hogy milyen az a feleség. Ha a férj önfeláldozóan tudja szeretni a feleségét, akkor kivirul az a feleség. És én nem ismertem még olyan embert, egy olyan férfit, aki olyan feleséget vett volna magának, ami élből látszódott, hogy ez egy rettenetes feleség. Általában nem szokott ilyen lenni, hanem mindenki egy szép, kedves, aranyos, egy olyat, aki neki tetszik, olyat vesz, és aztán ebből lesz majd később valami. És nagyon nagy felelősség, hogy hogyan tudod krisztusi módon vezetni a te családodat és a gyermekeidet. Hogy mennyire engedelmesek neked a gyermekeid. Hát ha a gyermekeidet nem tudod engedelmességre nevelni, azt mondja Isten igéje, akkor hogyan fogsz gondot viselni Isten házára. Úgyhogy ezért ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt most különösen férfiaknak mondom, hogy igen, ebben fontos növekednünk, és ebben ott kell lennünk, és tudnunk kell, hogy Isten előtt kedves dolog ez a gyakorló pálya. A következő azt mondja, ne újonnan megtért ember legyen. Hogyha akik itt voltatok a gyülekezeti tanácskozáson, gyülekezeti tagok, tudjátok, hogy bizonyos tisztségekhez oda volt írva, hogy ahhoz 4 év kell, hogy a vezetőségben legyen valaki, vagy 2 év legalább gyülekezeti tagság, vagy 1 év. Ennek nem az a oka, hogy azok, akik most később jöttek, azokat kiszorítsuk valahonnan, hanem az az oka, pontosan ez, amit itt olvasunk, hogy fontos, hogy olyan valaki legyen, aki már hitben megalapozott és erős. Isten áldjon téged, szervusz! Mit is mond itt Isten igéje? Hogy miért fontos ez, hogy ne újon megtért ember legyen? Szóval nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. És hogyha megnézzük az életünket és az életet, akkor igen, tudjuk, hogy ez egy nagyon komoly veszély. És én szeretném mondani nektek, hogy én annak idején én is nagyon mélyen beleestem ebbe a hibába. Amikor én megtértem, egy közösségbe kerültem, egy olyan közösségbe, nem mondom melyik felekezetbe, ahol nem nagyon volt senki szolgálattevő. Tehát inkább volt a lelkipásztor, aki mindent csinált, és úgy az emberek csak jártak. És mint fiatal én nagyon lelkes voltam, hogy ugye, hát akkor nyilván csináljunk, amit csak lehet. És túl hamar, nagyon gyorsan csomó dolgot rám bízott az a vezető, és bizony, egy az egyben mondhatom, hogy igen, felfúvalkodtam, és 4 év után úgy összetört az életem, hogy újra kellett mindent kezdenem. És nyilván ma már nem így csinálnám. És hálás vagyok az Úrnak, hogy akkor összetörhettem, és hogy akkor valamit megmutatott. De tudjuk azt, hogy igen, ez ezért fontos, és hogyha valaki akar előre haladni az ő életében, akkor tudnia kell, hogy mindennek megvan szépen az ideje, és nem kell sietetni. Az Úr, hogyha látja, hogy te kész vagy, úgyis meg fog bízni elegendő feladattal. Azt hiszem, hogy ezt sokan érzik, hogy amikor az Úr látja, akkor ad feladatot bőven. Nem kell ezt várni, én úgy értem, hogy elvárni, hanem jó az, hogyha megvárjuk azt, amíg megérünk erre a feladatra. Aztán még egy dolog, szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Mondhatnánk, hogy végül is ez kit érdekel, hogy most a kívülállók hogyan képzelnek. Hát nyilván mi üldöztetés alatt vagyunk, tehát mindenki úgymond megvet bennünket. De nem ezt mondja Istennek az igéje. Az egy másik dolog, ha valakit Krisztusért üldöznek, vagy Krisztusért vetik meg, de itt azt mondja, hogy szükséges, hogy a kívülállóknak jó véleményük legyen róla. Hogy mit gondolnak róla a szomszédjai? Mit gondolnak róla a munkatársai? Mit gondol róla az ő családja, aki esetleg nem hívőként él? Azt mondja Isten igéje, hogy ez nagyon fontos. Nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essik. Az ördögnek ez az egyik legjobb csapdája. Hogyha egy kívülről, úgymond Istennek az emberét meg tudja fogni. És hát ki tudja rakni az újság címlapjára, hogy na hát ez az ember mit csinált, meg hogyan él. És vigyázzatok, mert az ördög, mint ordító oroszlán, jár szerte szél, és keresi, hogy kit nyeljen el. Ez mindannyiunkra vonatkozik, hogy nagyon észnél kell lennünk. Mert ahogy az emberek is figyelik, amikor te hívő vagy, hogy na hogyan viselkedsz, és nézik, hogy na hopp, látom, te is ilyen vagy, vagy te is amolyan vagy, minél inkább komolyabb felelősséged van, az ördög annál inkább próbál téged kipöckölni. Hát ezek tehát azok a jellembeli dolgok, amikre mondja Pál Timóteusnak, hogy figyelj, amikor vezetőket választasz, ezekre figyelj. Most csak elolvasom, itt nem állunk már meg, hogy mit mond a diakónusokról. Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borívás rabjai, nem haszonlesők, hanem olyanok, akikben megvan a hit titka, tiszta lelkiismerettel. De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha feltehetetlenek. Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen, nem rágalmazó, mértékletes, mindenben hűséges. A diakónusok legyenek egyfeleségű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk házanépét jól vezetik. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. Azt látjuk tehát, hogy Isten igéje ezt az utolsó oszlopot mondja, hogy igen, innen induljunk ki. Nézzük ezt, vagy hogyha te szeretnél előre haladni, akkor ne arra vágyakozzál, hogy valami nagy lelki ajándékod legyen, vagy ne arra vágyakozzál, hogy mit tudom, milyen tehetséges legyél, hanem törődj az engedelmességgel, és nyilván a Biblia mondja azt, hogy igen, kérjük, buzgón kérjük a lelki ajándékokat, de ezelőtt ott van az a váz, ami tartja az életedet. És hogyha valaki ma csak egy dologra szeretne emlékezni, akkor most nem hoztam egy ilyen képet, de legyen előttetek most egy kép, egy ilyen egy toronyház, vagy egy bevásárlóközpont építése közben, amikor még csak a betonoszlopok állnak, meg a gerendák. Ez legyen ott előtted. És azt mondja Isten igéje ma, hogy ennek kell erősnek lenni, ennek kell jónak lenni, mert ez fogja tartani a te életedet. Ha erre nem fordítasz gondot, akkor a többi az egy darabig fog működni. Sokszor sajnos nagy vezetők, lelkipásztorok vagy presbiterek is hatalmasat tudnak bukni abban, amikor a jellemben megbuknak, és ott volt az ajándék, meg ott van a tehetség, meg minden, és aztán micsoda kár keletkezik. De ugyanez egy családban. Amikor az édesapa az ő jellemében, vagy az édesanya bukik meg, akkor ez rombolja a legjobban a gyermeket. Amikor a gyermek úgy nő föl, hogy igen, az édesapám egy olyan ember, akire tudok fölnézni, abban van a hatalmas erő. Két kérdés még. Az egyik, hogy csak olyan vezetők lehet választani, akire mindezek tökéletesen igazak, mit gondoltok? Nem. Néztem, itt a vezetőkre szélesen mosolyognak. Hát nem. Tehát nem mondhatjuk, nem, tehát nehogy az legyen, hogy azt gondoljuk, hogy igen, ezekben perfektnek kell nekünk lenni. Mert nincs olyan ember, aki ebben perfekt lenne. De fontos az, hogy lássuk, hogy nem fehér és nem fekete ez a dolog. Hanem olyan vezetőt kell választanunk, akikre igen, azt mondom, hogy ez jellemző, és azt mondanám, hogy igen, azért nem az, hogy most egyszer-egyszer elbukott valaki, vagy egyszer hangosabban kiabált, vagy nem tudom, hogy miket csinált, de mégis azt látjuk, hogy ha az egész életét nézzük, akkor ezek a dolgok munkálkodnak benne, és növekednek. Egyébként, hogyha a jellemet szeretném összefoglalni, hogy mi áll ezek mögött, akkor az Úr Jézusnak a tanítása jut eszembe, amikor azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek. A szelídség és az alázat, ha megnézitek ezeket, mindezek mögött ezek ott vannak. Tehát ha valakit ismerünk, és valakit látjuk, hogy igen, a Krisztus követője a szelídségben és az alázatban, ha ezek ott vannak az életében, ezek tudják segíteni mindezeket a jellembeli dolgokat kifejlődni. Ha ez nincs ott, akkor nem működik a dolog. Tehát amikor önmagunkat is nézzük, akkor ne ítéljük el magunkat, hogy én micsoda egy utolsó vagyok, mert én egyikben sem vagyok tökéletes. Nem erről beszél Isten igéje, hanem arról beszél, hogy ezek felé törekszel, és Krisztus szelídségben és alázatban követve növekszel ezekben a dolgokban, és mégis az meglátszik az életeden mindennek a gyümölcse. Egy másik kérdés, amiről szeretnék beszélni, hogy a különböző vezetőkben milyen mértékben vonatkoznak ezek a jellembeli tulajdonságok. Ugye mondtam már ezt, hogy nyilván egy fizikai szolgálatnál, mondjuk maradjunk a pénztárosnál, fontosak bizonyos talentumok, konkrétan az összeadásnak a készsége, ezt lehet mondani. Vagy egy tanítói szolgálatnál fontos az, hogy valakinek legyen erre karizmája, legyen ajándéka Istentől. De mind a kettőnél ugyanolyan fontos a váz. Ha az nincs meg, akkor teljesen fölösleges a másik kettő, nem tud működni. Tehát azt szeretném mondani, az a válaszom, hogy akármilyen szolgálatra is gondolkozunk, ez a váz, a jellem, az ott kell, hogy legyen mögötte. Mert gondoljunk csak bele, valaki pénztáros, ha nincs meg mögötte az erős jellem, akkor amikor látja mondjuk a gyülekezeti adakozó listát, vagy amikor esetleg problémába kerül anyagilag, mi fog jönni az ő lelkébe, hogyha nincs meg ott a jelme. Ez egy nagyon erős szolgálat, vagy amikor a gondnoki szolgálatot nézzük, hogy egy épület fölött kell neki felügyelni, hogy mennyi lehetősége van az ördögnek őt kipöckölni. Tehát azt kell mondanunk erre a kérdésre, hogy a jellem tekintetében nincsen különbség. Mindenkinél igen, az a mérce, és afelé kell, hogy menjen, hogy ezek működjenek az életében. Eddig tehát most ott tartunk, hogy beszéltünk a vezetőknek a biztonságáról, arról, hogy a biztonság az, hogy Krisztus áll mögöttük. Beszéltünk a feladatról, a pásztorlásról, a felkészítésről, a példaadásról. Beszéltünk a közösségnek a felépítéséről, hogy Krisztus a fej, az apostolok alapjára épül a közösség, aztán ott vannak az avatott vezetők, megbízott vezetők, gyülekezeti tagok. És beszéltünk a jellemzőkről, hogy minek kell megfelelni egy vezetőnek. Vannak talentumok, ajándékok és a jellem, de tudjuk, hogy ez fordítva van. Amikor készülünk valamire, és amikor keresünk valakit, akkor mindig e felől kell. Tehát jellem, ajándék, talentum, így kell megközelíteni az adott kérdést. Szeretnék most újra visszatérni ahhoz az igéhez, amit felolvastam. Úgy van írva, hogy bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre, úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válna javatokra. Egy nagyon erős kérés ez. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk. Hogyha olyan vezetők vannak egy közösségben, akikre mindezek igazok, amiket olvastunk, akkor azt hiszem, hogy ez könnyű. Akkor azt hiszem, hogy igen, követhetők lesznek. Ha viszont olyanok, akikben a jellemükben nagyon nagy defektek vannak, akkor ez egy nagyon nehéz, szinte megoldhatatlan feladat, mert állandóan feszültségek fognak keletkezni. Tehát azért, amikor ezt olvassuk, akkor tudnunk kell, hogy ez egy nagyon felelős és izgalmas és meghatározó időszak az életünkben, amikor valaki elvállal egy szolgálatot, illetve amikor valakit megbíznak egy szolgálattal. Tehát ezzel a szentséggel legyünk a következő időszakban, mind azok, akik valamilyen szolgálatot fognak kapni, mind azok, akik valakit meg szeretnének bízni ezzel a szolgálattal, mert ők vigyáznak a lelketekre, úgy mondja, úgy, akik erről számot is fognak adni. Ne bízzunk meg valakit olyan szolgálattal, amiről tudjuk, hogy esetleg túl nehéz lesz neki. És majd amikor számot ad, lehet, hogy lesz most egy kis múló dicsőség benne, hogy na hát én vagyok ezzel megbízva, de ha számot ad, akkor mi lesz? Viszont bízzunk meg olyanokat, akik meg ott vannak. Ne vállaljunk el egy szolgálatot, ha úgy érzed, hogy igen, erre nem kész a te lelked. De viszont ha úgy érzed, hogy Isten indít, akkor meg igen, akkor merjed, mert a biztonság ott van, hiszen Krisztus az, aki mögötted áll. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk. Ez nem csak egy mondat, hanem emögött ott van mindez, amiről ma szó volt. Ott van Krisztusnak a vezetése, ott van a jellem, ott vannak az ajándékok, ott vannak a talentumok. Tehát az Úr hatalmas segítséget ad mind ehhez, akkor, ha az ő rendje szerint élünk ezzel. Azt mondja egy Isten igéje, hogy hadd tegyék ezt örömmel és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Újra szeretném mondani, hogy amikor vezetőket választunk, akkor arra is gondoljunk, hogy mi magunk kik vagyunk, és mi mit tudunk tenni ezeknek a vezetőknek. És szeretném mondani, hogy mindenki vezetett is, meg vezető is. Mindenkinek vannak olyan emberek, akikkel felelősséggel tartozik, hogy legyen ez ott előttünk, amikor erre az egész kérdésről gondolkozunk, hogy mi szeretnénk úgy vezetők lenni valamilyen területen, hogy tudunk vezetettek is lenni. És hogyha valaki tud vezetett lenni, akkor tud igazán vezető lenni. Összefügg ez a két dolog. Az imádság előtt szeretném még azt mondani, hogy tehát amikor majd ezeket az ajánlásokat leadjátok, akkor gondolkozzatok így, hogy akikben meg tudunk bízni és hallgatni tudunk rá. Akiben meg tudunk bízni és hallgatni tudunk rá. Akinek jellemét tekintve úgy látjuk, hogy igen, megfelelő, hogy ezek szerint él, mint ami le van írva Istennek az igéjébe, és aki olyan, valami módon kipróbált már, tehát nem új hívő. Amikor magunkra gondolunk most az imádságban, hogy mi hol tartunk ebben, akkor nézzük meg önmagunkat, hogy igen, hogy állunk mi ezekkel a jelenbeli tulajdonságokkal, növekszünk-e benne? Mert ha nem növekszünk, akkor mögötte mindig az engedetlenség van. Akkor tegyük le ezeket, és merjünk engedelmesebbek lenni az Úrnak. Hogyha vannak ajándékok, amit adott az Úr neked, akkor kérdés, hogy használod-e? Hogy tényleg használod-e mindazokat a lelki ajándékokat, ami te kaptál az Úrtól? Ha pedig talentumaid vannak, akkor tudjad azt, hogy a te talentumaid nem kizárólag arra adattak, hogy ebben a világban elérdegéljél, és nagy legyen a fizetésed, hanem hogy ugyanúgy az Úr munkájában is használjad. Hogy vizsgáljuk meg magunkat mindezekben, és úgy álljunk az Úr elé, amikor ebben a választásban, amikor a jelölésben, és amikor egyáltalán ebben az egész időszakban vagyunk. Kérlek benneteket, hogy álljunk most föl az Úr előtt az imádságra. Szeretném még egyszer felolvasni Krisztusnak a hívó szavát, és utána pedig így fogunk imádkozni a vezetőkért, önmagunkért, és ezért az időszakért, amiben vagyunk. Azt mondja Jézus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Úr Jézus, hálát adunk neked a keresztért, hálát adunk neked az életünkért, amit tőled kaphattunk, azért, mert te az életedet adtad mindannyiunkért. Uram, köszönjük, hogy a te hatalmas, nagy egyházadhoz tartozhatunk, ahol te vagy a fej. Köszönjük azt, hogy a mi közösségünket is te vezeted, és Uram, ezt kérjük is, hogy mindig te legyél a vezető, te legyél a főpásztor, te legyél az, aki vezetsz bennünket, aki irányítasz. Uram, imádkozunk most minden vezetőért a közösségben, bármilyen területen szolgál, de minden szolgálattevőért is, akinek bármilyen szolgálata van, hogy segíts bennünket, hogy a te kedvedre tudjuk mindezeket tenni. Uram, óvjál meg bennünket attól, hogy csak a tehetségünkre vagy az ajándékainkra nézünk, és megfeledkezünk a jellemünkről. Uram, kérünk téged, hogy segíts bennünket, hogy tudjunk növekedni a mi jellemünkben. Segíts bennünket, hogy tudjunk engedelmesek lenni. És köszönjük, Uram, az összes próbát, az összes olyan próbálkozást, amiben bennünket akarsz változtatni. Sokszor ez talán nehéz, de hálát adunk azért, hiszen szeretnénk a te dicsőségedre érni ebben a világban. És Uram, azért is könyörünk most te hozzád, hogy legyen a te áldásod ezen a két hónapon, amikor imádkozva, keresve, gondolkozva a te színed előtt keressük, hogy kik legyenek előjárók, kik legyenek vezetők, kik milyen szolgálatban legyenek. Uram, te vezesd a mi gondolatainkat, és óvjál meg bennünket minden emberi dologtól, attól, hogy ne úgy tekintsünk erre, mint valami privilégiumra, vagy valami dicsőségre, hanem szolgálatra, ahogyan te is tanítottál bennünket. Így kiáltunk most te hozzád, Uram. Amen. Amen.